Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Ceglédi kérdezi, és egy dilemmámról és annak a megfejtéséről szeretném tájékoztatni önöket. Tisztában vagyok a környezetével ennek a műsornak. Tudom, hogy időben és térben hol vagyunk, és tudom, hogy elképesztően sok politikai tartalommal találkoznak önök is. És arra jutottam, hogy dacára annak, vagy talán pont azért, mert a választás előtt vagyunk, nem sokkal, mikor ezt az adást rögzítjük, legyen már végre egy olyan rádióműsor, amiben semmilyen politika nincsen. Arra jutottam, hogy legyen most önöknek egy szűk órája arra, hogy nyugodtan, mint egy elkalandozó virológus hátradőjenek, és ne foglalkozzanak egy picit azzal, ami körülöttünk van, hanem legyen valami, ami tényleg szép és jó. Úgyhogy ebben nagyon standard megfejtéshez nyúlok Olaszországhoz, és ehhez emberül is Kalabriához, erről az olasz tájegységről fogunk beszélgetni, és értő segítségemre lesz ebben Szabó Zoltán, aki hosszú hetényből érkezett ide, és alapvetően bortermelő, valamint Olaszország szerelmese, Kalabria tudója, és erről fog nekünk beszámolni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Oké. Először is helyezzük el Kalabriát Olaszországban, a csizmát illetően, mert hogy szerintem az emberek egy jó részének van egy ilyen standard megközelítése arról, hogy Olaszország az milyen. Ami az én tapasztalatom, hogy a magyar közvéleményben az olaszországi élmény vagy tudás az azzal korrelál, hogy tulajdonképpen mit tud könnyen elérni. Tehát, hogy a rendszerváltást megelőzően, meg nem sokkal utána, ahova el lehetett autózni, vagy buszozni, az volt Olaszország, a tarvíziói bőrcsekik, meg ugye velencei gondolázások.
Jezolo, Rimini.
Így van. Aztán később el tudtak jutni, pláne autópályákkal, vagy most már hosszabb távra is alkalmas járművekkel el tudtak jutni adott esetben, akár mondjuk Rómáig is, de szerintem Kalabria még mindig nincs fönn, ami Olaszország térképünkön.
Abszolút. Nagy.
Hol van Olasz? Hol van Kalabria?
Hogyha csizmából indulunk ki, akkor ilyen focis megfejtés a csőr, tehát a legvége, ami belerúg egy nagyot éppen Szicíliába. Uh-huh. Tehát a legdélebbi pontja az Appenin-félszigetnek.
Uh-huh. Uh-huh. És mit kell tudni róla? Milyen egyébként?
Hát én így szoktam említeni, ez nem egy jó hívószó neki, hogy Olaszország bazmegyéje, mert egyik leglepattantabb régió, ellenben a legnagyobb látnivalók, meg rejtett kincsek ott várnak minket. Csak hát igen, mondjuk Bazmegyének nincs 800 kilométernyi álomszép partszakasza, tengerpart, két tengerpart, ott a legvékonyabb a tenger, ilyen 30 kilométer, és egyik tengerből a másik tengerbe el lehet ugrani, Jón tenger meg a Tirén tenger közé. Egy hegyvidéki rész, elsősorban mezőgazdasági munkálkodás folyik, és ami miatt talán nekem önző szempontból értékes, hogy ez a fajta elmaradottság, vagy kicsit ilyen visszamaradottság, ez megőrzi azt a típusú Olaszországot, amiben én körülbelül kis lurkóként beleszerettem ilyen Piedone filmek, meg nem tudom mi kapcsán. Tehát az a jó kis koszos, sikátoros, az igazi, nekem az igazi Olaszország élményem.
Édesapámat fogom valamikor rehabilitálni, aki nekem mindig mondta, hogy a Piedone, hogy sokkal jobban szereti a Piedone filmeket, abból is a legelsőt, mint a Bud Spencer, Terence Hill duókat, mert ugye azt mondja, hogy a Piedone az egy keményöklű nápolyi zsaru, ugye a Bud Spencer, Terence Hill filmekben pedig ő mindig egy ilyen buta, bufla szakállas, aki olyan...
Megtöbbségében ők már Amerikában vannak migrálva.
Igen. De hogy ugye ez az eredeti nápoly, a legelső Piedone filmet, ha valaki megnézi, akkor nem is csak azt érdemes nézni, hogy milyen figurák vannak, hanem hogy mi van mögöttük. A 70-es évek nápolya, amikor találkozik a még régi vágású maffia, és már megérkeznek ugye az újdonászok a drogokkal, mert hát nyilvánvalóan
az is. Az egy nagyon eltalált film, és nagyon jó a háttérben valóban megjelenő nápoly bevágásokkal, meg a diszkóval, a stricikkel, a kistílű pitiáner bűnözőkkel, a szegény csóringerekkel. Az egy nagyon jó kis nápoly kép.
És ugye Kalabriában is van egy tipikus maffia, ki tudod mondani a nevük?
Igen, Drangheta.
Nem Drangheta. Ami szintén megmárkázna őket valamennyire, meg ugye ez egy rurális vidék, amiről beszélsz, tehát hogy úgy maradt, de milyen maradt?
Hát ez a fajta nem... Nem tudom, tehát érintetlen. Érintetlen, a tömegturizmus elkerüli. Akik jönnek, azok elsősorban olaszok, és az a destinációnak a lényege, hogy olcsóbb. Viszont most itt a Covid egy kicsit megbarmult mindent. Tehát én, amikor Covid előtt voltam, és lementem a legnagyobb strandra, nem nagyon lehetett látni külföldi rendszámú autókat. Elsősorban olaszok voltak, tehát ennyiből már autentikusabb. Tehát, hogy igen, akkor úgy próbálom azt elmondani, hogy aki instaképeket szeretne, és háttérben nagyon ismert olasz, akkor ne Calabriába menjen. Ha valaki egy ilyen nagyon igazi élményt szeretne, ami a legolaszabb olasz, tehát, sőt, annyira olasz, hogy egy olyan népcsoport lakta, akiket úgy hívtak, hogy itálikuszok, és régi görög térképek szerint még Itália néven fut, onnan kapta a nevét egész Olaszország.
És ez egy melegebb, ez egy sziklás, ez egy tengerparti, tehát a nyaralásra kifejezetten alkalmas vidék, csak jól értem, akkor az infrastruktúrája nincs úgy kiépítve, mint mondjuk egy Rimininek.
Így van, így van. Egyrészt igen, két ilyen kis alföldi rész van rajta, ez a Taurói, meg a Szibari, a többi az hegyvidéki. És a part az meg nagyon lassan épült ki. Ezt nagyon sokáig a kalózok miatt nem épült ki, úgyhogy inkább, ha közel is laktak a tengerhez, oda inkább csak a halászok mentek le, és horgáztak, tehát tőlük a fogáson kívül csak több mindent nem nagyon lehetett zsákmányolni, és fönnéltek a hegyekben, onnan ment, ami jobban védhető volt, ami nehezebben volt elérhető. És a másik, ami meg így, az meg amikor világháború után marssal segélyek, akkor megpróbálták egy kicsit Calabriát is gatyába rázni, és ha végignézünk ezek a, mindenhol úgy néz ki, hogy van egy település, ott, ahol megyünk végig nálam a Jóntengernél, és akkor van egy település, aminek neve van, valamilyen neve van, és akkor, hogyha hozzáteszik, hogy Marina, tehát, hogy a tengerparti, akkor annak megvan a kis tükörképe lenne a parton, akkor már ugye nem kell félni a, mit tudom, szaracén kalózoktól, és megépítették ezt, és az építészetileg is így visszaköszön, hogy nagyon ilyen 50-es, 60-as évek az egész, és ott látszik, hogy el is fogyott a pénz, és nem durrant be a nem hazabeszél, és tényleg gyönyörű, mert végigjártam Olaszország 20 régióját, tényleg nem szerettem volna bele annyira, hogyha ez nem lenne annyira autentikus.
Milyen te sztorid Olaszországgal egyébként?
Vissza kell menni jó hosszan. Amikor én felvételiztem, most pont a fiam is most felvételizik, és tök hasonló dolgokat jelölt, akkor harmadiknak, ilyen biztonsági megoldásnak jelöltem a Kodály Zoltán gimnáziumnak az olasz kéttannyelvű gimis ilyen szakát, és a többi az kiesett, úgyhogy maradt ez, aminek...
Ez a 90-es évek eleje.
Igen, igen, és ennek nagyon örültem utólag, mert akkor még nem gondolkodtam úgy, hogy azzal, hogy én meg fogok tanulni egy nyelvet, ez úgy néz ki, hogy volt egy nulladik év, és a nulladik évben heti 20 óra olasz, tehát töményen tolták meg. Majdnem nulladikban jobban tudtam, mint negyedik év végén. Hiába utána még volt szakosodás, meg mit tudom, irodalmat, meg három tárgyat föl kellett venni, és akkor azt olaszul kellett tanulni. És ez azzal is járt, hogy ilyen cserekapcsolatok révén kijutottunk Pújába, egyszer Gravinaim Pújába, Terracina, az Pécs testvértelepülés, és pont akkor volt ez a nagy Gemellaggio, ez a testvértelepülési szerződés, és akkor elküldtek minket is. És most képzeld el azt, hogy fiatal gyerek, aki elindul buszos kirándulás, akkoriban még volt délszláv válság is, úgyhogy Ausztrián keresztül mentünk márciusban, esik a hó Ausztriában, azt most nem mondom, hogy már Szigetvárnál három igazgatói be volt ígérve, mert körülbelül akkor beállt a hátsó sor, nyilván a rosszak azok már be voltak rúgva, minden bajuk volt. És arra ébredtem az első napsugarakra, hogy narancsligetek közt megyünk, és hát az attól én jobban megrészegültem, mint a tegnap esti, vagy tegnapi tearumtól, vagy mit tudom, hogy milyen szemetet vettünk magunkhoz. Hihetetlen, fölráztam mindenki, hogy nézzétek, ez valami hihetetlen. Szóval kaptam a nyelven kívül egy ilyen kulcsot szerintem, hogy ezáltal bele egy megoldó képletet olasz kultúrához. És ez később csak, inkább amikor véget ért, akkor kezdett el érdekelni. Hogy valami kis ismeretem volt, voltak kapcsolatok, hogy hova mentünk, azokat szerettem, de ezen felül eleinte nem mozgatott a történet. És akkor valamikor kitaláltam ezt, hogy én abszolválom az összes olasz régiót, egyébként egy még hiányzik nekem.
Az melyik?
Az Valle d'Aosta.
Az merre van?
Az egészen a francia határ fönn az Alpokban.
Ott mi a nagyváros?
Lövésem nincs is olyan csupa. Hát ilyen szó szerint most kihagyom, kisipul a második, a zerge pont, mert tényleg zerge sonkát, meg ilyeneket esznek arra az emberek.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy Olaszország, amivel határos, az oda-vissza hatráz, olyan, mint a brakvíz, tudod, hogy az édes meg a sós összefolyik, és akkor ez belőle valami kevercs, tehát, hogy ahogy a Festrudelt Észak-Olaszországban, hát nyilván nem így hívják, de hogy az
úgy esznek. Dehogy nem, ott Dél-Tirolban úgy hívják.
Úgy már
hogy
nem, persze. Világos. És akkor hogy lett ebből egy intézményesítettebb kapcsolat Olaszországgal? Végig jártad az összes régiót. Mit csináltál ott?
Kiélveztem, majd nagyfejest ugrottam, lubickoltam benne.
Szerintem szabad ne feled Olaszországról, talán fontos ezt elmondani, hogy ellentétben Magyarországgal nem fejnehéz, vagy nem, nincs egy olyan vízfej a tetején, mint a főváros, hanem vannak városai, vannak régiói, amik alapvetően különböznek. Legalább egyet érdemes lenne elmesélni, hogy hogyan változik Olaszország, hogyha északról elindulunk délre, hiszen Calabria az orra.
Itt szerintem egy ilyen történelmi, nagyon rövid kitekintés az, ami így helyre lak. Mindenkinek, hogyha van valami ennyi emléke, akkor északi városállamok, ezek megvannak nagyjából, mit tudom, a Sforzák, mit tudom én, Lombardiában, Milánóban, meg a Medicik, ott Firenze, Toszkánában, ezek megvan, ezek versengenek, ott meccselnek egymással, de sok kis hercegség, kis királyság, ez észak, közötte beleékelődve ott a pápai állam, az most körülbelül a Közép-Olaszország, ez így egy kettészel, és alatta meg végig, hát nápolyi királyság volt gyakorlatilag, ami később volt már ilyen két szicíliai királyság, nem ez a lényeg, hanem amikor egyesítették Olaszországot 1861-ben, pont 161 éve, akkor egy kicsit eltérő állapotban voltak. És mindenki máshogy éli meg azt, hogy kerültek bele. Délen például sokan kényszernek élik meg, hogy őket gyarmatosították. Én nem ezt látom, én azt látom, hogy igazából mindenki nyert, és egy új brendet létrehoztak, ami nem működött volna addig. Most ennyi tényleg a gyakorlatilag, hogy ókori Róma körülbelül meg latin nyelvet beszélnek, de addig, amíg nem volt média, tehát mondjuk pont egy rádióban vagyunk, amíg nem szólt meg a rádió, egy lombardot, egy kalabriaival összeeresztettél volna, egy büdös mukkot nem értettek volna egymásból. Nem is lehet. A standard egységes olasz, az a dantei nyelv, az a csúcs nekik, tehát ez a toszkán firenzei dialektus, azt vették alapul, persze beemeltek ezt, meg így egy kicsit toldozták, foldozták, és akkor lett belőle az, ami, és nekem, igen, ez az érdekes, hogy volt, aki azt mondta, hogy ez csak nekem az Olaszország kép, ez a kis sikátor, a mamma paradicsom szószos, a köténykéje és ordít a kölköknek, akik lent fociznak, a bazinagyadag tészta ki van főzve, száradnak a kötélen a ruhák, tehát nekem ez az Olaszország kép, és más azt mondják, hogy sokaknak már, fiatalabbaknak már design, meg divat, meg ami pont nem nagyon érdekel annyira Olaszországból, de ez is Olaszország, és az, hogyha nem lenne ez a iparizált észak, akkor nem is alakult volna ki, tehát ez nem hozta volna azt magával, hogy Dél is megbrendelje a saját termékeit, de az első számú, hogyha belegondolunk, kiviteli termék, azok nem is annyira az a poén, hogy bár déliek, amerikai olaszok gyakorlatilag, akik az Olaszország érzést elsőként csúcsra járatták.
Igen, és tehát hogy akik kimentek Amerikába, azok dél-olaszok voltak, tehát innentől kezdve a világban a dél-olasz érzés az, ami az olasz érzéssel azonos, és ezért aztán ez visszafertőzte, ahogy tetszik, az észak-olasz vidéket is, mert nekik is muszáj volt egy csomó mindent paradicsommal csinálni.
Most már abszolút átálltak, meg most képzeld el, ott van pont az előbb említettük Dél-Tirolt, ami mit tudom, hűvösebb időjárás van, mint nálunk, és mégis ugyanúgy megvan a kis siesta idő, ami azért egy... Járna nekünk is ilyen alapon. Nem tetszik ez nekem.
Világos. Mit vetettél össze, amikor végül Calabria lett így, ha nem is a második otthonod, de egy hely, ami nagyon fontos neked?
Hát egy ilyen gazdaságossági az mindenképp érdemes elmondani. Per pillanat, ha elmész Calabriába, olcsóbban élsz, mint Magyarországon. Bármit, amit veszel, olcsóbb, de legyen szó itt mosógéptől, meg narancsról, bármiről, olcsóbb általában, és ami elérhetetlennek tűnt, például én ugye hosszú hetényi lakos vagyok, van egy testvértelepülésünk, ez a Moroló, elmentünk, és ott van egy VIA hosszú hetény, ahogy nálunk, én meg a Moroló utcában lakom, és ott poénból megkérdeztem, hogy mennyi lenne, hogyha én itt beruháznék egy ilyen kis villácskára, vagy valami hétvégire, hát kifizethetetlen. Pedig ez Láció tartomány Rómától délre, tehát ez még nem is a legfelkapottabb. Úgyhogy ezt az Olaszországban, hogy nekem bármi valaha lesz, azt én el is vetettem, mint ötletet. És valamikor egy szicíliai ismerősöm küldött egy valamilyen ingatlanos oldalt Olaszországon, csak poénból, mert gyönyörű volt, egy ilyen sziklába be volt fájva, és le lehetett menni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezen keresztül elkezdtem szűrni. És azt vettem észre, hogy ha Szicíliába átmegyek, már akkor legalább dupla, ilyen kétszeres szortóval kell számolni. Ha én Toszkánát akarnám, akkor 20-szoros szortóval kell számolni. Per pillanat most úgy tudom mondani, hogy nem, hogy Balatonnal nem lehet összemérni egy tengerparti, hogyha ügyesen vásárolom, hanem egy ormánsági vityillóval árában van. Nagyjából.
Tehát ez Calabria?
Ez Calabria.
Tehát ezért vettél lényegében ott egy lakást.
Ezért, igen, és a terv az volt, mert mindezt egy héttel a Covid kirobbanás előtt, 2020 márciusában sikerült aláírni és szentesíteni az egészet.
Szabad ne feledd, ebben nagyon hasonlítunk. Én a devizahitelek megszüntetése előtti héten vettem föl svájci frank hitelt lakásvásárlásra, és az ingatlanpiaci boom előtti hónapokban adtam el végtörlesztve. Tehát, és a Blahalúzati környékét. Nagyon, nagyon értünk ehhez. Tehát vettél egy ilyen.
Abszolút, én mindig is akkora pénzügyi szakember voltam, hogy jaj. A matek az volt, hogy 4-5 év alatt én csak a nyarat fogom kiadni. És nekem azt mondták, hogy helyi arc, hogy ő mindent intéz, fixen azt mondja, 10-szer ennyit is ki tudna adni, már nagyon jó árban vannak, ő mondta, hogy ő mennyit ad nekem, azzal én ne foglalkozzak, hogy ő mennyit kap, minden sportba megy, mondom, nagyon jó kis konstrukció, tetszik nekem. És hát még az első évben, és viszont 9 hónapra meg az enyém, ugye azért az is egy utolsó szempont. És akkor az első évben, amikor már úgy közeledett a nyár, azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy össze fog jönni, ez így írogattunk egymásnak, és olyan 3 hét lett a 3 hónapból. És ez a tendencia mondjuk ilyen másfél hónapra tud maximum rúgni azóta, tehát nem jött vissza, és a helyiekkel is beszélve nem ugyanaz van már, mint annak előtte volt.
Tehát a Covid odavert, de ez azt jelenti, hogy ha most oda megy valaki, akkor még kevésbé kell tömegre számítania.
Az biztos.
Na, lesz egy olyan is igazából a beszélgetésünk nagyobb részét, ezt fogjuk kitenni, egy olyan rész, hogy Calabria kincsei, és én összeszedtem különböző opciókat a szünet előtti, nem tudom, másfél percünkben, ezt már csak fölvillantani van időm, hogy szeretnék veled beszélgetni olajbogyókról, citrusfélékről, bergamotról, paradicsomról, paprikáról, a helyi szarvasmarháról, megemlíteni az enduját és a csipola rosszát is, azt a hagymát, ami ott van. Egyet válasz ki ezek közül, amit gyorsan összefoglalunk, hogy miért máshogy fontos.
Ó, hát a csipola rossza most az megmaradt, mert az volt az utolsó. Ez egy ilyen sonkahagyma, és lila sonkahagyma, Tropea környékén termesztik, és az egy országos brand lett, azon kevés dolgok közé tartozik, ami Calabriából kapható országszerte, sőt, ország határon kívül is exportálják.
Mit csinálnak vele?
Mindent. Tehát kapható ez, tehát az olaszok, hogyha valamit termelnek, annak 5 millió feldolgozási változata van, és akkor azt még kombósítják, hozzárakják más helyi termékekkel. Az a, tehát meg hogyha főzöl egy tésztát, mondjuk mondtad itt a vagy dújá, vagy dúzsá, hogyha még helyesebben akarom mondani, és azt is úgy kezdődik, hogy először az olajon megpárolom a lilahagymát, amit természetesen trópai lilahagyma, és utána kerül rá, és aztán a paradicsom, és akkor a helyi tészta ez a filejával ezzel elkészül. Ez a leggyakoribb fogás gyakorlatilag Calabriában.
Egyébként ez a hagyma is eredetvére, hogy ezt mondjuk el gyorsan.
Igen.
És ez milyen, mert ugye ennek több szintje is van Olaszországban. Ezek milyenek? Hogy néz ki ez? Hogyan védenek meg valamit, ami olasz?
Igazából itt a termőhelyet, azt lehatárolják, illetve előírják a paramétereket, hogy hogyan lehet előállítani, milyen fajtából, milyen termő, tehát szigorú, tehát kötött pályád van, hogy hogyan készítheted el, és emiatt nem fog eltérni, nincs az, hogy valaki elkezd mismásolni, és valami olcsóbbat, egyszerűbben megpróbál berakni, mert ezt védeni kell, ez az ő általuk fémjelzett termék, amire szükség van.
Jó. Az, hogy Magyarországon mit lehetne hasonló módon kezdeni, meg egyáltalán mi a jó Calabriában, a calabriai termékekben, a második részben fogjuk megbeszélni, tám még főzünk is, és mindenképpen a borokra is kitérünk, maradjanak velünk.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Folytatódik a Ceglédi kérdezi. Calabriában kalandozunk. Szabó Zoltán bortermelő, hosszúhetényi bortermelő és Calabria rajongó segítségével. Az első részt ott hagytuk abba, hogy Calabria kincseit próbáltuk meg sorra venni, és csak fölvillantottam párat ezek közül. Nyilván egy lilahagymával, a csipola rosszával kezdtük, de nagyon sok más opció van is, amiről beszélni kell. Hegyvidék, és ugye Olaszországban lehet tudni, hogy hegy van, ott általában tartanak olyan állatot, aminek a tejét is használják, illetve sajtot készítenek belőle. Milyen sajt van itt?
Többféle. A leggyakoribb itt is a pecorino, tehát egy juhsajtféleség, és bármilyen településre mész, mindenhol van egy úgynevezett ilyen kis caseificio, tehát egy kis sajtkészítő műhely, tehát ez a felvágottas, meg az szinte minden településen van, ezek legyen szó egy 200 lelkes településen, mert az kell, hogy ott lehessen beszerezni, és házilag is előállítanak, kimennek kis piacokra vele. Ez az alap, ugye, hogy érettségtől függően van náluk ilyen semi-stagionato, tehát ilyen fél érett, még ilyen félkemény állapotban, az a leggyakoribb talán, tehát nem ez a parmezán állagú, az később, ezek ilyen, még csak ilyen 3-6 hónapos érlelésűek, ezt még úgy szelni is tudod, tehát ezt nem csak reszelni, úgy meg farigcsálni tudsz belőle. Hát ennek így a piacon most direkt emlékszem, ilyen 6-6 és fél eurónál kezdődni körülbelül a kilója.
Kilója?
Igen.
Tehát
és ez ott legelészik szabadon, és házilag. Ez
iszonyú, hogy én ezt lefóliázva Csízió pizza feltét néven kapok hasonló árban ilyet magyarországi boltokban.
Hát, ja. Igen, hát körülbelül szerintem, ahogy ide ér, körülbelül a 10 dekáért kérnek el többet.
De most kiugrunk Calabriából. Magyarországon nem lehetne ezt csinálni? Pont múltkor Bukovics Martin közös barátunkkal beszélgettem erről, aki sajtokhoz még sokkal jobban ért, mint én, és hogy Magyarországon mi akadályoz meg minket abban, hogy hasonló sajtokat csináljunk?
Rémes, hogy nem volt kultúrája. Én így próbáltam visszanézni, hogy nem volt klasszikus, hagyományos magyar sajt. Itt évszázadokig, akik készítették, azok mit tudom, vlahok, vagy tótók, vagy tehát nem a helyi lakosság valamiért nem állt rá. Túrót készítettek, vajat készítettek, valahogy a sajt az szerintem gyorsan elkészítették, és túró formájában elfogyasztották. Nem tudom, hogy miért nem rakták el hosszabb érlelésre.
De tervem között szerepel sokkal ilyen panaszkodó pólófeliratok készítése, és az egyik feliratom az így hangozna, hogy a trapistában régen lyuk is volt, mert hogy most meg nincsen. De menjünk vissza Calabriába, szóval, hogy csinálnak sajtokat, ezek szerint a pecorino az egyik leggyakoribb, és meg lehet venni fillérekért. Aztán, ami engem nagyon érdekel, és azt szeretném, hogy részletesen elmondanánk, az a bergamot. Mert szerintem magyar ember azzal, hogy bergamot, az ilyen feliratként találkozik fekete teák dobozán. De ennél a bergamot sokkal érdekesebb dolog.
Így van. A bergamotot onnan ismerjük a legtöbben. Earl Grey teát biztos mindenki igen. volt. Annak egy kötelező alapanyaga a bergamot. Nagyon, nagyon aromatikus. Mi ez az illatszer, meg gyógynövény ipar, annak az egyik legfelkapottabb terméke, és azt kell tudni, bergamotnak a termőhelye, azt hiszem több mint 90%-ban a világon, bocsánat, Calabria. Uh-huh. Annak is a legdélebbi része volt az Aspromonte hegység környéke, és önmagában úgy kell elképzelni, most én nem is tudom, megnéztem múltkor, és elfelejtettem, például a narancs az megmaradt, hogy az a pomelónak meg a mandarinnak a hibridje. Uh-huh. Elfelejtettem most, hogy a bergamot az minek a hibridje, ott is van valami, valószínűleg a...
De ez is egy citrus? Ez is egy gyümölcs?
Egy citrusféle. Ízre, méretre egy nagyobb narancs, és zöldes, már még akkor szokták leszni, akkor még intenzívebb, ilyen frissebb illata van, és amikor beérik ilyen sárgára, olyasmi, mint mondjuk egy grapefruit, olyan sárgára érik be, de annál azért kisebb, belül is sárga, mint egy citrom. Ízre valahol egy ilyen citrom és narancs között félút, de inkább a keserű az, ami a keserű is, meg savas is egy kicsit. Tehát önmagában árulnak ugye mindenhol, lehet minden kis boltban van ilyen bergamot lé, meg így árulják. De az úgy inkább csak ízesítésre, önmagában nem akkora, én inkább fröccsbe ittam, amikor már így egy kicsit erős volt. Ugyanúgy, mint mondjuk egy citromot is, inkább hígítva vissza az ember. De itt nem is a lé a lényeg, hanem a héja meg az olaja. Uh-huh. Ez a legnagyobb. Van, Reggio Calabriában voltam egy bergamot múzeumban, ahol ráadásul, aki ott a teremőr, vagy nem tudom, hogy kinek számított, ő elkezdett mesélni, kiderült, hogy a lánya az Magyarországra házasodott, és hogy mesélte az itteni élményeit, meg a vendéglőket. Hát van állítólag Budapesten egy vendéglő, akinek egy calabriai a tulaja, de ezt elfelejtettem.
Akkor azt írják be a kommentben, legyenek kedvesek a videó alá, aki mondjuk YouTube-on nézi, vagy írja meg nekünk. Igen.
Bergamot. Na, és ez az illóolaj, megnéztük, hogy hogyan nyerték ki régen. Egy kis szivacsal nyomták a héját, és azzal egyenként így fölkelt, és mindig kinyomkodni, és így nyerték ki.
Tehát egy szivacsot
még csak az se volt, mert később már nyilván van ilyen mechanikus, hogy zúzzák, akkor elkülönítik ott a szedimenttől, a víztől, akkor kicentrifugálják az olajat, de mindenben benne van a bergamot, ami tehát felvágottakban, akkor kajákban tésztát lehet úgy kapni, hogy már a tészta eleve bergamotos ízesítésű. Uh-huh. A bergamot az abszolút az egyik első számú védjegye Calabriának.
Uh-huh. De vannak másféle citrusok is. Mit?
Nagyon sokféle. A legnagyobb, ami nagyon érdekes, például a citrus cédrát, azt hiszem ez a neve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy citromot csak tízszer akkora. Nem látják a vizet, de így mutatok egy marha nagyot most itt az Olinak. Ezen kívül mi van még? Van ilyen butha keze, amilyen ilyen ujjacskái vannak a citrom, el se tudja képzelni az ember, meg azt se, hogy hogyan használják. Meg van egy citrus kaviár, ha jól emlékszem.
Ami?
Ami, hogyha fölvágod, apró kis gyöngyök hullanak ki, képzeld, egy citrusféle, egy ilyen hosszúkás, pici citrusféle, hihetetlen. És azt is fölhasználható nyilván, nagyon guszta, valami kis kajára úgy meg van szorva vele. Van akkor ilyen citronella, meg nem tudom, ami én amikor először ilyenekhez szerencsém volt, pont tél volt, és telepakoltam vele a kabátomat, és nem pakoltam ki, a bergamotnak is az egyik legnagyobb trükkje. Nálam van már szerintem ilyen fél éves összeasszadolódott bergamot, egy picit még, hogyha megdörzsül az ember, dobja még mindig az illóolajokat magából, és egy ilyen Wunderbaum helyett autóba vagy szobába hosszú időre megoldja az illatosítást.
Jó. A másik, ami nagyon jellegzetes, az olíva bogyó, illetve az abból készült olíva olaj. És az egyik, amit az ember megpróbál elmagyarázni valakinek, aki kevésbé van otthon az olíva olajat illetően, az egyik az, hogyha olíva olajat vásárol a boltban, akkor ne hagyja, hogy becsapják őt az olasz zászló, valamit ráraktak, meg ne hagyja semmiképp sem eltántorítani magát, fordítsa meg és nézze meg, hogy mi van ráírva, hogy az EU-s országokból összeöntözgetett olívaolaj, igen, akkor a B-verzió, hogy, és nem akarok senkit megbántani, hogy görög vagy spanyol, és a C az, amikor tényleg Olaszországban készült olívaolajról van szó, és ez még mindig az, ami nagyon messze van attól, van. Amit ott olívaolajként.
Tehát Olaszországban, ha nincs maga a termőhely megjelenítve, azt nem veszik komolyan.
Igen.
Tehát most így az, hogy egy márka, nem mondok most semmilyen márkát, ami Magyarországon is kapható nagy, az nem minőség. És miután mindenhol, még északon is, meglepő módon még ott is van, csak ott nyilván megint csak egy sokszoros szorzót hozzá kell tenni, mint mondjuk Kalábriában. Tehát azt ők tudják, hogy vagy kitől van, vagy hogy rá kell, hogy írják azt, hogy ez melyik ugyanúgy le van határolva, klasszifikálva, mint a borvidékek. Ott van egy, mit tudom én, mondjuk a Lamertia, vagy Lamertia DOP, akkor az egy helyi eredetvédett, és onnan származik, és akkor nyilván ezek megvannak, hogy milyen savszint van benne, és akkor megvan, hogy milyen feldolgozási metódus, akkor ez az extra szűz, meg azon belül is megvannak ezek a... És más az igényszint van, tehát hogyha egy igazán jó olajat veszel, akkor, és külföldi is vagy, akkor el fogják mondani neked, hogy nagyon szépen kérik, hogy ezt ne sütésre használd, légy szíves, jó? Igen. Ezzel csak locsold meg a salátádat, vagy a halacskát, vagy a nem tudom én mit, amikor elkészül.
Tehát, hogy ennek az íze jó, nem pedig a sütőértéke.
Így van.
Világos. Mettől meddig terjed a skála, hogyha olívaolajat akarok fogyasztani? Tehát, hogy mi a különbség az egyes olajak között?
Ezt a kérdést most nem értem
arra vagyok kíváncsi, hogy ugye teljesen más olívaolajat kell használnom, hogyha csak mondjuk kenyérrel akarom tunkolni, másra használom, hogyha egy kész ételt akarok meglocsolni vele, hogy mi alapján döntök, hogy milyen olívaolajat vásárolok.
Megint könnyű dolgunk van, miután ez az alapminőség, hogyha ezt termelőtől veszi az ember, vagy házi, tehát hogy van valakinek saját kis olívaültetvénye, ezeket leszedik, általában hálót raknak alá, leverik szépen, és akkor berakják ilyen nagy rekeszekbe, ezt elviszik a legközelebbi, ilyen 10 kilométerenként biztos, hogy van mindenhol egy feldolgozó, és ott meg előre be kell jelentkezni, ez olyasmi, hogyha csinálsz kolbászt, és akkor a füstölőbe mondjuk beviszed, hogy ott meg fogják füstölni. Te előre bejelentkezel, hogy akkor ekkor tudod beszállítani, ettől eddig lesz bent náluk. Ez annyit jelent, hogy körülbelül egy-két órát vársz, és te már a küblikben viszed el a friss olívaolajat, és azt saját használatra akkor a család vagy másnak. És ilyetén módon nagyon olcsón hozzá lehet jutni olyanhoz, ami és a legfinomabb az, amit nálunk nem lehet kapni, mert ugye ami megérkezik, az biztos, hogy az kezelve van, szűrve van, ráadásul más preferenciák mentén érkezik a tőlük északabbra származó országokba, mint amit ők szeretnének viszont látni az olajban, és ez, amikor még kicsit szűretlen, még kicsit annak valami olyan íze van, amikor tényleg olyan, mint hogyha folyna ki belőle szinte.
Igen, tehát akkor ez még nem kiegészít, hanem főszereplő is tud lenni.
Abszolút.
Tenger mellett vagyunk, és nálad olvastam egy ilyen nagyon szép példát arra, hogy hogyan lehet kibontani egy sima halászati példából valamit, ami sokkal örökérvényűbb, és a kapcsolatokról is szól, hogy tudnélik a karthalnál ott, hogyha elmegy valaki karthalat halászni, vagy nem tudom mi a pontos terminus technikus erre, akkor a nőstényt kell elkapni, mert akkor meg lesz a hím is, ugyanis a hím ott marad mellette és védelmezi. Míg hogyha a hímet próbálod elkapni, akkor a nőstény simán elúszik és ott hagyja.
Igen. Nyilván ez csak a hagyományos halászatnál már vannak most már ilyen ipari módszerek is, de hál' Isten ez még mindig megvan. Tehát elmennek ott végig le Palmi, Bagnara, Calabria, le egészen Villa San Giovanni, Silla, Ott klasszikusan. Ugye a messinai szorosnál vagyunk, ott van a haladása, az áthaladása, ott van a párzás időszak, meg ezeket mind tudják, hogy mikor van, és így lehet gyakorlatilag egyszerre kettőt fogni. Ez egy ilyen nagyon régi, állítólag az araboktól vették át ezt a technológiát. Van egy árbóc, irtómagas, onnan kémleli az emberünk a vizet, és akkor látja, hogy hol mennek, és akkor irányba állnak, és van egy nagyon hosszú, egy meghosszított orr, vagy 20 méter hosszú, és azon előre-hátra tud rohangálni a szigonyos emberünk, és őt irányítgatják, hogy merre, és ők már ugye föntről fölismerik, hogy melyik a nőstény, és akkor a nősténybe kell belevágni a szigont.
És akkor meg lesz a hím.
Igen, a hím is meg lesz, mert azt próbálja ott védelmezni, mert megpróbálják kihúzni, akkor állítólag vannak egyébként, sok baleset is van, szóval ezek még kihúzzák, ha még élnek, ezek még ott ugrálnak a fedélzeten is, és próbálnak megölni, akit csak tudnak. Tehát nem adják könnyűn a
milyen őket. Igazuk is van. És jönnek a konyhában, mert pedig a gasztronómiában pedig megjelenik a hal is, tehát hogy gondolom sokféle halételt fogyasztanak.
Természetesen. Ott nyilván, ott minden karthalas, tehát biztos ismered ez a, amit a Szicíliában jelenző, inkább ez az arancsini. Ott karthallal törtik.
Karthallal törtik
ott a környék.
Igen. Mondjuk el, hogy ez egy ilyen rizsgolyó igazából, ugye, aminek van. A közepe az lehet húsos, és kívülről pedig van arról vita, hogy csak prézli, vagy pedig annál komolyabb,
igen,
de lényeg az.
Ki van rántva, így van.
Igen, ki van rántva lényegében. Jó, húsnál maradunk még, szarvasmarha. Ott szarvasmarha az a mi szürke marhánknak a távoli rokona, minden igaz.
Hát van a mi szürke marhánk is podóliai rassz. Ez, hát most szerintem pont ott vannak a harcok, ahol ez a podóliai rész elhelyezkedik. Tehát valahol ott lehet az őse, de ez Görögországtól kezdve az Isztrián át megjelenik mindenhol, ilyen régi fajtaként. Úgyhogy biztos, hogy nagy számban, hát nyilván az olaszok azok mindenre ráfogják, hogy vagy ősi görög, vagy ősi római. Tehát ők még az ilyen barlangrajzokra is azt mondják, hogy nézd csak, hogy ívelődik a szarva, hát ez egyértelműen a podóliai marha. Nekik még az őstulók is podóliai marha, és nekik van, ennek a podóli rasznak mindenféle verziója van, és náluk a podolika calabrese értelemszerűen, tehát az, ami saját, és valóban úton útféle lehet találkozni velük, és nagyon szépen, hagyományosan tartják őket. Szerintem ott azért jobban föl lehet használni az ilyen értékmegőrzésre arra félretett uniós pénzeket, és azok valószínű célba is érnek.
Megint ugyanaz a kérdésem. Volt pár hónapja nálam Gőgös Zoltán, kifejezetten nem politikáról, hanem mezőgazdaságról, agráriumról, állattenyésztésről kérdeztem, és ő azt mondta nekem, hogy Magyarországon nem, tehát nem sikerült, hogy ezeket az ősinek mondott állatfajtákat, legyen az a szürke marha, vagy legyen az a, hirtelen akartam mondani, az a sertés, a
mangalica,
hogy ezeket nemzetközileg is Magyarországhoz kössük, és nagy mennyiségben, jó minőségben, nem is csak, hogy áruljuk őket, hanem egy brand legyen. Hogy szerinted mi hiányzott ehhez, amit mondjuk Olaszországban tudnak?
Mangalica talán egy kicsit alakult, a szürkét az biztos, hogy országhatáron kívül nem.
De mit rontottunk el? Mit lehetne, inkább így kérdezem, mit lehetne
ez
tanulni?
Ez egy nagyon általános, az a helyzet, hogy nálunk, ha vannak bármilyen, hogy mondjam úgy, hogy ne legyen politika mégiscsak, akik lehívják a pénzeket, azok külön erre rendezkedtek be. És előre szólnak föntről, hogy mik lesznek, mire vannak kiírva. És akkor olyat fognak csinálni. És nem az ágazatban általában gondolkodnak, mint stratégia, hosszú távon, hanem az, hogy most erre nagyon nagy pénzeket lehet leszedni. És akkor hogy működik ez? Pofon egyszerű. Oké. Mi van mondjuk? Most mondok akkor ilyen szőlészborászati példát. Mondjuk szőlőmagolajra. Most az írtó trendi. Jó, akkor emberünk az gründol egy, nem tudom, és akkor ott van a tábla, hogy egy egész nem tudom hány milliárdba került. 5 évig fönn kell tartani mindenképpen. Nyilván túl van árazva, visszaosztás. Épült valami, ami nem is lenne hülyeség, de nem azért épült, hogy ez majd jó legyen nekünk, hanem azért, hogy mindenki leszedje magának a kis részét belőle, és utána, ha 5 évig kell fönntartani az egészet, onnan már az enyészeti is lehet, senkit nem érdekel.
Ezt értem. Ehhez képest nagyon régi brand, Kalabriában is húsokkal ezt akartam megépíteni, az Enduja vagy Endúzsa, hogyha szintja, jól mondom. Mi ez?
Ez egy hasonlít kicsit, hogyha valaki a kulent ismeri, egy ilyen hagyományosan vakbélbe van töltve, de hát lehet kapni ezt üvegcsében is, tehát mindenféle. Ez egy kenhető kolbászfélesség. Eredetileg a nem túl értékes részeit használják fel a disznónak, ugyanúgy ők is nagyon disznópártiak a kalábriaiak, nagyon szeretik a paprikát, mint mi, nagyon szeretik a csípőset, mint mi, sokkal jobban, mint mi. És ami Észak-Olaszországgal, meg egy csomó, meg sőt, a legtöbb részének Olaszországgal ellentétes, nagyon sok húskészítménynél szeretik a füstölést. És ez klasszikusan egy ilyen, tehát sokkal magasabb a zsírtartalma, emiatt olyan kenhető, illetve amiben nagyon más még, nem szárított paprikát adnak hozzá, hanem ugyanúgy a darálóba, vagy nem is darálóba, de a dúzsát azt darálják, a kis kolbászokat, szalámikat, azt még mindig hagyományosan, ez két késsel egyszerre metszegetik, és azért van egy gyönyörű szép mozaikos, amikor megvágja az ember, hogy a szeleten látszik és vagy szebben is szárad, nem tudom, vagy finomabbak, és hozzá darálják a friss paprikát, és ez annyira ilyen intenzív paprika íze van, jó csípős is, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ebből szelünk magunknak és nyomjuk, hanem belerakunk például pizzán is, most már lehet kapni, még Pécsett is láttam már, Pécsett is dújás. Azért mondom így, ez az Öszkalábrián nevezés, és Spillinga az őshazája ennek, és a helyi dialektusban engem kijavítottak, megtanítottak, hogy az dúzsa. Úgyhogy így mondom, de még Kalábriában is hülyének néznek, hogy a dúzsát mondok, hogy ennyire belemerültem a dolgokat.
Ha valamit megegyeznek a mai műsorban, akkor az, hogy menjenek el, és bárhol hozzájutnak, vegyenek ebből a... Most én nagyon egyszerűen mondom a csípős kolbászkrémről, mert sokkal több annál, de hogyha...
Nagyon sok felhasználási módozata van, nagyon jó cucc.
De ha csak rákenik valamire, már jó. De hogyha tészta ragúba teszik, az is jó. Így hogyha pizzára teszik, az is jó.
Képzeld el, amikor iszogatnak, van egy ilyen kis könnyű vörösboruk, olyan, mint a kadarka, akkor... Ez egy falatka. Mi mit szoktunk csinálni? Ilyen karácsonykor van ez a kis teamécsest berakja az ember, és akkor nem tudom, miket rakunk bele? Almát, meg mézzel meglocsoljuk, és hát ők nem. Ők ezt a dúzsát rakják bele, ez megolvad, és tényleg lesz egy ilyen kicsit ilyen sült kolbászos íze is, és abból kis kenyér, vagy bármi rákennek maguknak, és akkor borozás közben, meg kártyázás, blattolás, meg beszélgetés közben kis falatkákat. Tehát az ott rotyog szépen középen, és úgy beszélgetnek.
Aha. Na jó, milyen borokat isznak Kalabriában?
Két főfajta van, és ez is az ilyen, igen, amikor kérdezted, hogy miért éppen Kalábria, akkor pont ez egy magyarnak nagyon otthonos, egy csomó szempontból, és akkor most már ezek a felvágottakat mondtuk, hogy azok hasonlóképpen ízesítik, készítik el. A bornál meg gyakorlatilag van egy Greco Bianco nevű szőlőfajta, ez a legelterjedtebb fehér, ami egyébként meglepő, hogy majdnem, nincs 40% körülbelül a fehér szőlők, tehát hiába vagyunk lent délen, nagyon sok fehér szőlő van, helyi autokton fajták, és egyediek, finomak, megőrzik a savukat, ugye, hogy mi itt rettegünk Magyarországon, jaj, mi lesz, jön a klímaváltozás, semmi. Hát nézzünk le, hogy milyen az, amikor ott, nem tudom, 2,5 hónappal hosszabb a vegetációs idő, olyan hőségnapok vannak, amilyet mi sose látunk, és mégis olyan finom, ropogós, zamatos, úgyhogy biztos van megoldás.
Tehát ez a fehérbor?
Igen, ez a Greco Bianco, ez egy, úgy kell elképzelni, és én azért hoztam a párhuzamokat, hogy ez a magyar-olasz Riesling körülbelül, csak az egy kicsit pluszosabb.
Az olyan szörnyű, hogy azt már egy korábbi borokról volt különadásról, elmondtuk, hogy a Grasevina olyan, mint az olasz Riesling, csak jobb, akkor ezek szerint a Greco Biancor ugyanezt el tudjuk mondani.
Igen, igen. Hát megvan az a kis alap, ilyen kis kesernyés aromája, tehát az, amiben hasonlít, viszont egy picit egy ilyen kis citrusos vonal megjelenik benne, ami pont így a citrusok miatt így nagyon szépen visszaidéz minket gondolatban Kalábriába.
Oké, mihez isszuk?
Az összes felvágotthoz, tehát egy koppa, egy lonca, egy pianáta, illetve amiben már paprika van, akkor már jön a gályoppó, a vörös, az a legelterjedtebb kékszőlőfajta, ami meg tiszta kadarka. Az meg ilyen mediterrán turbó kadarka körülbelül, tehát ugyanaz a szín, az a kevés tannin, fűszeresség, kellem, igazi gasztróbor, tehát azért ezt tiszták, mert ez működik a legjobban. Nem ezt lehet a legdrágábban eladni, meg nem ez az, ami föl lehet csicsálni a palackot, és megnyersz vele. Bár most pont képzeld el, hogy pont most, nem, az nem gályoppó volt. Van egy ilyen sommelier verseny is, valami 40 ezer borból, ahol ilyen több száz eurós borok szoktak nyerni, legjobb vörös bor, azt most néztem, egy kalábriai lett, ami 13 eurós, és pont nem vettem, amikor ott voltam, olyan bölcs voltam belőle, de az nem gályoppóból készült. Szóval ez egy tök jól hasznosítható gasztró bor, a helyi paprikás, csípős tésztákhoz, felvágottakhoz, nagyon passzentos.
Van egy alapélményem, hogy Olaszországban járok, és nem kifejezetten turista lehúzó helyre megyek be, hogy a házborát megmerem rendelni. Vino della casa. Mert hogy micsoda különbség ott a házbora, nálunk meg folyóbor. És az a funkciójában is ugyanaz lenne, tehát hogy inkább öntjük ki valahova általában, amit folyóbor néven árulnak. De jól gondolom-e, hogy ez egy általános tanács, hogyha valaki Olaszországban, pláne Kalabriában jár.
Nyugodtan induljon azzal. Előfordulhat, hogy ott is valami papi a saját barmolását hozza ki, és olyan, de az is előfordulhat, hogy egy ritka gyöngyszemet találunk, ami, mit tudom én, ott kimérik nekünk literre 3 euróért. Tehát, szóval ilyenekbe is bele lehet futni.
Oké. Okay. Tegyük föl, hogy valaki a beszélgetés alapján kedvet kapott ahhoz, hogy elmenjen Kalabriába. Mik ennek a lépései, és tehát hogyan kezdjen neki, hova menjen, mit csináljon, mennyi időre menjen. Adjunk egy kis programjavaslatot nekik.
Hát legyen akkor egy nyár, egy komolyabb nyaralás, és én inkább 2 hetet, hogyha van annyi szabadidő, úgy akkor már lehet egy jó rálátásunk Kalabriára. Az 1 hét az egy kicsit rohanós. Ugye azt kell beleszámolni, ami nehéz, hogyha valaki autóval megy, én most Budapestről fejből nem tudom, 1800 Pécsről, 1800 kilométer. Azért megyek most a többségében autóval, mert szintén Covid óta megritkultak a járatok, az autóbérlés sokkal nehezebb és drágább lett, úgyhogy megvén ugye azért, hogyha megyek, akkor szerettem úgy telepakolni rendesen az autót. Hát,
oda megyek autóval, ott hol lakok?
Hát szerintem úgy célszerű leginkább, hogy végigmegy az ember, és nem egy központból megy, de nekem van ugye a kiadó, azt is lehet, azt nem mondom most el. Szerintem egy ilyen nagy körút, mert azért ilyen 4-5 órás autóutak, úgyhogy van egyébként egy Salerno-Reggio Calabria, és emiatt nagyon jó egyébként, nagyon drága Olaszországban, szerintem országosan az utazás a stráda díj miatt. Viszont Salernótól délre nincsen stráda díj, emiatt tök jól lehet haladni olcsón.
Jó, elmegyünk Kalabriába, illetve útközben megállunk egy csomó helyen, ott vagyunk, eszünk, iszunk, örülünk a természetnek, és nem a hagyományos turista élményt.
Így van. Nagyon nem is lehet.
Rendben van. Jó, nagyon sokat tudnánk még beszélgetni Olaszországról, vagy akár Kalabriáról is, de a műsoridő az idáig tartott, úgyhogy köszönöm szépen Toró Nikolettnek és Nagy Teodóra szerkesztőnek a munkáját, köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és köszönöm Szabó Zoltánnak, hosszú hetényi bortermelőnek és Kalabria rajongónak, hogy itt volt velünk. Bízok benne, hogy ebben az egyáltalán nem könnyű időszakban egy picit jobb volt most önöknek is, nekünk mindenképpen. Maradjanak velünk, viszont hallásra!